Isten igéjét a példabeszédek könyvéből olvasom, különböző fejezetekből különböző verseket, amelyek a haragról és az önuralomról szólnak, ahogy eddig is ezekben a témákban ki is vetítjük, hogy jobban lehessen követni ezt a sok bölcsmondást. A hirtelen haragú borondságot követel, és az alattomos embert gyűlölik. A türelmes ember nagyon értelmes, a türelmetlen pedig nagy borondságot követel. A viszály kezdete olyan, mint amikor megindul az árvíz, azért tarts távol magad a perpatvartól, mielőtt kitör. A nagyharagú ember fizessen bírságot, mert ha elengeded neki, még nő a haragja. Az öntelt emberek fellázítják a várost, a bölcsek pedig lecsillapítják a haragot. Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket. A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától. Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj neki vizet, mert parazsat gyűjtesz a fejére, az Úr pedig visszafizeti, amit adtál. Ugye a példabeszédek könyve alapján a bibliai értelemben vett bölcsességről beszélünk hetek óta, arról a gyakorlati életbölcsességről, amit a Biblia át akar adni az embernek, ami nem az IQ, ami nem pusztán erkölcs, hanem ami egy olyan embert formál meg előttünk, aki eligazodik az élet kérdéseiben, aki a nehéz kérdésekben jó döntéseket tud hozni, és aki éppen azért, mert egy ilyen ember bölcsen kezeli a pénzt, bölcsen áll a kapcsolatokhoz, bölcsen viszonyul a beszédhez, a nyelvhez, és az élet minden területén, amiről szól a példabeszédek könyve, amiben sok száz bölcsmondás szerepel, az élet minden területén valahol a helyén van az ilyen ember. Minél többet hallunk a bölcsességről ezekben a hetekben, annál jobban fenyeget az a veszély bennünket, engem legalábbis, hogy úgy érzem, hogy menthetetlenek vagyunk. Mert hétről hétre újabb és újabb igék, újabb és újabb bölcsmondások, most is 10-12 bölcsmondást olvastunk, pedig mindegyik arra való, hogy egyel álljunk meg, és azt napokig forgassuk a szívünkben. De hétről hétre újabb témák, újabb bölcsmondások, újabb szempontok, újabb megközelítések, és az volt bennem, hogy ahogy szaporodik ez az anyag, úgy növekedhet bennünk a frusztráció, hogy hát még a múlt hetit sem emésztettem meg, és megint valami újabb jön. És hogy fogom tudni ezt akkor mind megragadni, és igazán növekedni ebben. De hadd hangsúlyozzam azt, amivel kezdtük ezt a sorozatot, hogy a bölcsességet keresni és kutatni kell, de végül mégis Isten adja meg ezt az ajándékot. Ez ajándék. Azaz, amikor az érzés van bennünk, hogy ez annyi minden van, és még itt is, meg ott is, meg amott is, annyi változni való dolog van az életemben, legyen bennünk az alaphozzáállás, hogy Isten adja a bölcsességet. És ezért szeretném itt bevezetésben bátorításként mondani Jakab apostolnak a leveléből azt a bibliai igét, ami ehhez kapcsolódik, amikor azt mondja, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Ha azt érzed, hogy ez túl sok, ezt már nem tudom befogadni, ezt már nem tudom mind átölelni, magamhoz kötni, nem is kell. Ha Ha valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet. Ezek a vasárnapok erről szólnak, hogy újra és újra kérjük. És ha csak egy téma megakad a szívünkön, ha csak egy bibliai vers ott marad, hogy na, ez az, amivel nekem foglalkoznom kell, akkor foglalkozz azzal napokon, heteken, hónapokon át. Nem kell mindent. Arról kezdtünk el beszélni a elmúlt 3 hétben, hogy melyek azok a tulajdonságok, amiket a Biblia, a példabeszédek könyve elénk ad, hogy ezekkel a tulajdonságokkal lehet bölcsen élni, illetve az ellentéte bolonddá tesz. Beszéltünk a büszkeségről és az alázatról. Beszéltünk az irigységről és a megelégedettségről. Ma beszélünk a haragról és az önuralomról. Valószínű ezek közül csak egy igazán a mi témánk. Valószínű nem mindannyiunknak kell mindegyikkel ugyanolyan szinten foglalkozni. Egyik az, ami az igazi probléma, gond az életünkben. Egyik az, ahol Isten igazán meg akar változtatni. Úgyhogy álljunk így ehhez a sorozathoz, és a mai napon akkor beszéljünk a haragról és az önuralomról. Mit tanít a példabeszédek könyve a haragról, másodszor mit mond ennek ellenszeréről az önuralomról, harmadszor hogyan növekedhetünk az önuralomban. Harag, önuralom és az önuralomban való kiteljesedés. Harag. A harag az élet természetes velejárója. Azt hiszem, ezt mondhatjuk. Ha az irigységről azt mondtuk múlt héten, az irigység az a bűn, amit felnőttként különösebben nem szoktunk elismerni, hogy irigyek vagyunk, nem jellemző. A harag az, mindannyian elismerjük, hogy haragszunk. És még csak nem is biztos, ezt egyből tegyük hozzá, hogy a harag rossz. A harag önmagában nem rossz. Gondolj magad elé egy embert, aki soha nem haragszik. Ne azt, aki méltatlankodva vág vissza neked, hogy de én soha nem haragszom. Ne ezt az embert, hanem próbálj elképzelni egy olyan embert, aki tényleg soha nem haragszik. Mit érzünk? Azt, hogy valami hiányzik. És nem csak azért, mert tudjuk, hogy nincs ilyen ember, aki soha nem haragszik. Legfeljebb olyan van, aki ezt letagadja. Nem csak ezért hiányzik valami, hanem azért, mert ez a képzeletbeli ember, aki soha semmiért nem haragszik, ez az ember szíve mélyén gonosz. Nem? Ha valaki nem haragszik, amikor súlyos igazságtalanságról, bántalmazásról hall, gyerekek bántalmazásáról, különböző szörnyűségekről. Ha valaki nem haragszik, amikor ilyenekkel szembesül, akkor az gonosz. Az egy gonosz ember. Mert a harag a rosszra, a gonoszra, a pusztítóra adott egészséges érzelmi válaszunk, ami aztán tovább visz, hogy tegyünk is ezek ellen valamit. A harag hiánya ebben a helyzetben arról beszél, hogy nekünk már semmi sem igaz, semmi sem jó, semmi sem érték, semmi sem számít, minket már semmi sem indít fel. A harag a gonoszsággal szemben erény. Kell tudni haragudni. Aki szeret, az haragszik, mert számít neki a másik. És aki soha nem haragszik, az nem szeret. Persze ez nem azt jelenti, hogy akkor most felállunk és igazoltuk minden haragunkat. Hogy innentől elkönyvelhetjük azt, hogy amikor haragszom, akkor nekem biztos igazam van. Az igaz és jogos haragsz. Tudjuk jól, hogy nem. Tudjuk mindannyian azt is, hogy haragudni rossz. Haragudni rossz. Akkor is rossz haragudni különben, amikor meg vagyunk győződve a magunk igazáról. Rossz haragudni, mert a harag olyan indulat, ami gyakran árt másoknak, ami árt nekünk, és amitől sokszor szeretnénk megszabadulni, mert tudjuk, hogy belülről mérgez, de nem tudunk. Akadályoztatunk valamiben, valaki vagy valami az utunkba kerül, a válasz a harag. Valami fenyeget minket, a kényelmünket, a terveinket, a céljainkat, fenyegeti a válasz az emberben a harag. Így működik, ott van a düh. Valaki elejt egy ártatlan megjegyzést, és felrobbansz. Belekerülsz egy helyzetbe, ami más számára az a helyzet teljesen semleges, és a plafonon vagy. Ez is a haraghoz tartozik. Valamiről beszél, hogy ott van valami velünk. Miért van az, hogy egy megjegyzése az egyik ember, semmi különösebb baja nincs, a másik meg robban. Ez mind-mind az ezerarcú harag néhány arca. Lássuk át, hogy hogyan mutatja be a haragot, a nem igaz és nem jogos haragot, mert erről fogunk beszélni, a példabeszédek könyve. Tehát még egyszer, a Biblia tud az igaz és helyes haragról, Isten haragjáról is, a gonoszsággal szemben, de a bölcs realista, és ezért a példabeszédek könyvében ezek az igék, amiket olvastunk, ez a harag romboló hatásáról beszél. A babáknak van egyik lehetőség a babapáholy, a másik az előtér, itt elkezdenek sírni, nehéz figyelni, azt kérem, hogy a babákkal ezeken a helyeken legyünk. Mert ha mindenki bejön a babával, akkor 20 baba van bent, és az nagyon-nagyon örömteli, de nehéz. Tehát, mit tesz a harag? Milyen romboló hatását mutatja be a példabeszédek könyve? Először is a harag tönkreteszi a józanságot. A harag bolonddá tesz. Ezt két mondás fejezi ki azok közül, amit olvastunk. Az egyik, a hirtelen haragú bolondságot követel. És az alattomos ember gyűlölik. A hirtelen haragú bolondságot követel. A másik oldala, a türelmes ember nagyon értelmes, a türelmetlen pedig nagy bolondságot követel. Igaz? Igaz. Hányszor éltük már át? Ki nem élte még át, hogy teret engedtünk az indulatainknak, és utána azt mondtuk magunkba, hogy de nagy bolond voltam. Mennyire bolondul viselkedtem. Teret engedtünk az indulatainknak, és azt mondtam, hogy utána azt éreztem, hogy most aztán igazán bolondá tettem magam mások ellen előtt. Igen, ez így van. Az indulat elveszi a józan részt. A józan részt, és a forró fejű az ritkán tudja világosan felmérni és átlátni a helyzetet. Amikor éppen fel akarunk robbanni, akkor nem éppen józanul látjuk a helyzetet. Utána meg sokszor késő, és nem tudjuk jóvá tenni. Ezt mondja tehát, a hirtelen haragú bolondságot követel. A harag tönkreteszi a józanságot, a világos látást. Megrontja. De a türelmes ember nagyon értelmes. Ez így van. Másodszor aztán arra is rávezetnek ezek a mondások, hogy a harag kontrollálhatatlan erővé növekedhet bennünk. És ennek két oldaláról is szó van itt. Egyrészt kontrollálhatatlan az, amit elindít a harag, amit elindít a kitörés, amit elindít az indulat. Nézzétek ezt a példabeszédet. A viszály kezdete olyan, mint amikor megindul az árvíz, azért tartsd távol magad a perpatvartól, mielőtt kitör. Gátszakadás. Ez a kép. A viszály kezdete olyan, mint amikor megindul az árvíz. Tartsd távol magad a perpatvartól, mielőtt kitör. Gátszakadás. Csak egy kis résen kezd el engedni a gát, de hamarosan az egész ledől, és a pusztító áradat kontrollálhatatlanul, megfékezhetetlenül megy tovább. Ismerjük ezt? Ahogy gondolkodtam, ezen nagyon szembe kellett nézni. Van egy olyan helyzet az életemben, azt is elmondom, hogy miért, meg azt is elmondom, hogy miért. Amikor el kell indulni többnapos útra, akkor megmondjuk, hogy hány órakor induljuk el, közeledik az idő, nincs kész a család, és egyre feszültebb vagyok, egyre bosszusabb vagyok, és ez különben részben örökölt családi minta volt. És ez még régebben volt, hál' Istennek, azóta tanultam ebből valamit, ilyenkor, ahogy közeledik az idő, és mindig mondom, hogy ez nincs kész, és feszítem a húrt. Haragos vagyok, és ezt nem kirobbanóan, csak úgy folyamatosan nyomom. Egészen addig egyszer volt, amikor a másik oldalon valami hihetetlenül felrobbant, és akkor rájött, és mint a gát, mint az átszakadt gát, pusztító. És akkor rájöttem, hogy milyen bolond vagyok, hogy ezt engedem, nem állítom meg, és hogy milyen kontrollálhatatlan ereje van a haragnak. Erről beszél ez a kép, hogy azért kontrollálhatatlan, mert nem tudjuk, hogy mit indít el, aztán utána már késő. De van ennek a kontrollálhatatlanságnak egy másik oldala is, tudnék az, hogy a harag szokássá lesz, addikcióvá, leküzdhetetlen szenvedélyé, ami uralja az egész embert. Nem csak az, hogy néha robban, hanem alapvetően van olyan emberek, akiknek az egész természetüket eluralja a harag. Van itt egy olyan példabeszéd, aminek a magyarázata errefele mutat, bár kicsit kérdéses a Biblia magyarázatok szerint, de így hangzik, hogy a nagyharagú ember fizessen bírságot, mert ha elengeded neki, még nő a haragja. Károl így fordítja, a nagyharagú ember büntetést szenvedjen, mert ha menteni akarod, még növeled haragját. Azaz arról van szó, hogy állítsan gátat a harag elé, de úgyis tovább fog menni, úgyis még nagyobb lesz a haragja. Van olyan ember, akit hiába akarnak megállítani, csak növekedni fog az életében ez. Kezelhetetlenné lesz, és számos ember küzd ezzel a maga életében, vagy a hozzátartozója, vagy a munkatársa életén keresztül, hogy amikor valakinek kontrollálhatatlan a haragja, amikor haragos ember, amikor újra és újra robban, újra és újra, ez történik. És akkor a harag mindent felemészt, mint pusztító tűz. Kontrollálhatatlan erő. Tehát először elveszi a józanságot, másrészt kontrollálhatatlan erő lesz az életünkben. És itt még hadd mondjam azt, hogy valaki talán igazolva érzi magát, hogy de hát én nem szoktam kitörni, nem szoktam robbanni. Ugye egyik dolog, amikor valaki ezt is tanácsolja, hogy add ki a haragot, robbanjál, utána jól vagy. Nem biztos, hogy bölcs. Nyomd el az haragot, tartsd be magadba. Nem is haragszol, ez se biztos, hogy bölcs. Biztos, hogy nem bölcs. De van, aki tagadja a haragot. Nagyon-nagyon haragos ember, de tagadja a haragot. Miért? Mert soha nem robban, mert ő nem az, aki robban kifelé, hanem ő az, aki befelé elnyomja. Csak elnyomva is mérgezhet. Miben jelenik meg a harag annak az életében, aki nem robban? Önsajnálatban, sértődöttségben, áldozatszerepben, ezekben a gondolatokban állandóan az ellene elkövetett igazságtalanság körül forog az ilyen ember. Keserűségben, bosszúvágyban, soha nem adja ki, de ez a csendes haragos, nem teszi bolondá magát a másik ember előtt, ez igaz, de lélektani, érzelmi és társadalmi értelemben egy cseppet sincs jobb helyzetben. Nincs jobb helyzetben. Ez az az ember, aki körül megfagy a levegő. Soha nem adja ki neked, nem tűz, csak körbeveszi őt egy fal, ami olyan, mint a jég. Ez harag. És akkor azt mondja, én nem haragszom. Ez harag. Körbeveszi őt a fal, az egész érzelmi élete elfogyóban van, mert a harag kiöli az életet, kiöli a melegséget a kapcsolataiból, kiöli a szenvedét és az érzelmeket a szívéből. Halott. Ez a csendes haragos. És végül mutassunk még rá, hogy milyen harag, destruktív a harag a társadalmi, politikai közösségben. Azt mondja a bölcs, az öntelt emberek fellázítják a várost, a bölcsek pedig lecsillapítják a haragot. Az öntelt emberek fellázítják a várost. Ez az öntelt, az akit korábban úgy nevezett ez a könyv, a példabeszédek, hogy mi a csúfolódó, a gúnyolódó, a cinikus, a rágalmazó, akinek semmi nem igaz és semmi nem jó. És felszítja a várost, fellázítja a várost, ez egy politikai kép, ez a társadalomról szól. És hadd mondjam, és azt gondolom, hogy ezt újra és újra el kell mondani, hogy ennek különös aktualitása van számunkra, Isten gyermekei számára az előttünk álló egy évben, a választások előtt. Mert eddig is, most is, és egyre inkább így lesz, hogy hihetetlen indulatokat gerjeszt, és fog ez gerjeszteni mindenkiben. Tudatosan kell készülnünk, hogy miközben öntelt, azaz rágalmazó, csúfolódó emberek fellázítják a várost, Krisztus követői azok legyünk, akik lecsillapítják a haragot. És ez óriási kihívás, és óriási lehetőség, mert azok az indulatok, amelyek itt a politikai téren vannak, a mindennapi emberek életében, azok teljesen irracionálisak. És azok nagyon erőteljes indulatok. És a kihívás az az, hogy ezekben a helyzetekben, amikor bekerülsz, amikor akarva akaratlanul, ha előjön ez a téma, megjelenik-e bennünk ugyanaz az indulat, vagy valakinek az indulatára ugyanazzal az indulattal reagálunk, akármelyik oldalt akarjuk éppen védeni. Ez a kihívás, a lehetőség pedig az, hogy vagy pedig Krisztus nevében, akár érvelve, mert tudom, hogy mit gondolok, de lecsillapíthatom az indulatot. A azt gondolom, hogy keresztény embereknek ebben az évben, társadalmi vonatkozásban óriási lehetőségük megmutatni Krisztus hatalmát, ha nem mennek be ebbe az indulatba, hanem bölcsen kezelik ezt. És itt már el is jutottunk a következő témához, az önuralomhoz. A harag tehát tönkreteszi a józan eszet, a harag kontrollálhatatlan erő, nem tudjuk, hogy hova vezet, bennünket is uralhat, megrontja a társadalmi közösséget, a kihívás, az önuralom, az ellenszere a haragnak. Először az önuralom értékére és a jelentőségére hívja fel a figyelmet a két bölcsmondás. Az egyik így szól: mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma. Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma. Ugye a városa a biztonság és a védelem helye abban a világban. És ennek az alapja a körbevévő, a várost körbevévő kőfal. És azt mondja ez a kép, hogy az az ember, akinek nincs önuralma, az védtelen. Rések tátonganak a falon, amelyek érzelmi, morális és társadalmi értelemben stabilitást, biztonságot adnának az embernek. És ezen a falon, ami biztonságot, stabilitást adhatna, az önuralom hiánya óriási réseket jelent, amin keresztül mindenféle beárad. Első látszatra persze lehet, hogy egy erős, intelligens, jó képességű, jó fellépésű, megnyerő ember, az nem úgy tűnik, mint aki, ha nem tud uralkodni az indulatain, akkor gyenge és védtelen. Nem úgy tűnik sokkal inkább, aki nem tud uralkodni az indulatain, az sokszor éppen az, hogy erős, brutálisan erős. Ha van egy ilyen főnököd, akkor te éled meg azt, hogy gyenge vagy és védtelen. Nem az, aki tombol és nem tud önuralmat gyakorolni. Vagy visszafele, ha te vagy egy ilyen főnök, vagy te élsz így a családban, akkor nem te vagy a gyenge és a védtelen az önuralom hiányában, hanem azok, akik ki vannak szolgáltatva a haragodnak és az agressziódnak. És ez igaz is, de a bölcsesség oldaláról nézve mégis gyenge, bolond az ilyen ember, még hogyha valahol van hatalma, meg erős is. Gyenge, bolond, mert nincs jövője. Mert amilyen erősnek tűnik az indulatában, olyan gyenge és ingatag valójában, és bármikor összeomlik. Bármikor összeomlik. A másik példabeszéd ugyanezt fogalmazza meg az ellenkező oldalról, az önuralom értékét. Az első azt mondta, hogy ha nincsen uralmad, védtelen vagy. Védtelen vagy. Akármilyen helyre is jutottál, pozícióba, védtelen vagy. A másik azt mondja: többet ér a türelmes a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Többet ér a türelmes a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Aki várost hódít, az a bevehetetlent veszi be. Aki várost hódít, ott és akkor az az igazi hős. Aki várost hódít, az 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 ember, aki valami hatalmasat tett, akit mindenki csodál és irigyel. De van valami, ami még ezt a sikert, ezt az eredményt is túlszárnyalja. Az önuralom. Amikor valaki uralkodni több tud az indulatán, mondja, az többel bír, mint bármiféle hatalom, siker, pozíció, vagyon, népszerűség, amit elértél. Gondolj arra az emberre, akit úgy gondolt, hogy fú, hát ez aztán múlt hét, akit igazán irigyelek, ez tényleg elért valamit, tényleg messze jutott. És akkor azt mondja, hogy akármilyen sikeres, eredményes, akárhova is eljutott az illető, ha te uralkodni tudsz az indulatodon, az jobb, több és nagyobb, mint ahova ő eljutott. Miért? Mert ha ő nem tud uralkodni az indulatán, a végén a haragja, az indulata, mint pusztító, emésztő tűz, úgyis mindent felemészt. Ezért van szükség az önuralomra, mint a harag ellenszerére. Ez az értéke, ennyire fontos, mint ennél fontosabb. Akkor nézzük, hogy hát akkor hogyan? Melyek az önuralom cselekedetei, amelyek legyőzik a haragot? A magunk haragáját is, meg a minket elérő indulatot is. Három útról, három magatartásról beszélnek az igék. Az első a higgadtság. Azt mondja, a higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Haragra általában haraggal válaszolunk, de ez lehet másképpen. Azt mondja, lehet higgadtan. Az önuralom azt jelenti, hogy képes vagy higgadtan reagálni, és ez lecsillapíthatja a másik indulatát. Ez a higgadtság persze, ez túlmegy a szavakon. Ez egy jelenlét. Ez az egész lényünk, a reakciójunk, a cselekedeteink hordozhatják ezt. Érdemes a haragra úgy tekinteni, így is beszél más helyen róla a példabeszédek könyve, mint a tűzre. A harag az tűz. Indulat, robban, tűz. Ha tápláljuk ezt a tüzet, akkor egyre jobban lángol. Ha megvonjuk a tűztől a táplálékot, akkor idővel kialszik. A higgadt, nyugodt, türelmes beszéd, ami az önuralom gyakorlása magunkban, az azt jelenti, hogy nem adunk táptalajt a tűznek. És ez persze lehet, hogy annyira gyenge dolognak tűnik ez, de ha elkezdjük gyakorolni, óriási következményekkel jár. Az önuralom azt jelenti ebben a kérdésben, hogy ugyanabban a helyzetbe belekerülök, évek óta, amikor el kell utazni, de mivel egyszer megégettem magam, az indulat, a feszültség ugyanúgy ott van, de már egyre kevésbé. És kontrollálom. Miért? Azért kontrollálom, először csak azért kontrollálom, mert tudom, hogyha kitör, az pusztító. Nem tehetem meg. És a higgadtság, az önuralom, az elkezd növekedni az emberben. Gondold végig, melyek azok a helyzetek az életedben, ahol a feszültségre feszültséggel, a bosszantásra bosszantással, visszájszításra visszájszításra, támadásra támadással válaszolsz. Hol vannak azok a körök, családban, munkahelyen, ahol újra és újra ugyanazon minta szerint csaptok össze? És mi lenne, ha önuralmat gyakorolnál? Hol vannak azok, gondolj, hol vannak az életedben azok a vannak visszatérő helyzetek? A legtöbb ilyen haragos téma visszatérő helyzet az életünkben. Hol vannak a visszatérő helyzetek? Ezek a körök. És mi lenne, ha önuralmat gyakorolnál? Nem táplálnád a tüzet. Mi változhatna, ha a szelídséget, a higgadtságot, a nyugalmat választanád a visszavágás az indulatait szabadon eresztése helyett? Ez lehet, hogy azt jelenti egy éresebb helyzetben, akkor benne vagy a helyzetbe, veszel egy nagy levegőt, és inkább kimész. És hagyod, hogy kiégjen a tűz, és utána mész vissza. De ez már jó. Ez már jó. Mert nem az azonnali reakció történt, ami bolondá tesz. Lehet, hogy ezt jelenti. Lehet, hogy nem egy azonnal a higgadt beszéd, de esetleg az megy, hogy befogom a szám. Ez már jó. Ez az első, a higgadtság. Az önuralom, mint higgadtság. De ennél sokkal tovább megy, sokkal-sokkal tovább megy a példabeszédek könyve. Az önuralom második cselekedete így hangzik. Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket. Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket. A higgadt beszéd, a higgadtság lehet jó politika. De a bűn megbocsátása, a másik bűnének a megbocsátása, ennél sokkal több. Az nem csak jó politika. És azt mondja ez a példabeszéd, hogy a bölcs, az értelmes dísze, dicsősége, a csúcs, ha képes ezt megtenni, és ezt megteszi, megbocsátja a vétket. Ez koronázza meg a türelemre, az önuralomra, a megbocsátást teszi fel a koronát. Mert, ahogy egy másik példabeszéd mondja, a gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Gyönyörű ez a kép. A szeretet, ami eltakarja a hűtlenséget, és ez nem az, hogy söpörjük a szőnyeg alá, és ne is beszéljünk arról, hogy mi volt közöttünk, hanem ez az, hogy ez volt közöttünk, eltakarjuk, elfedjük, azaz megbocsátjuk, nincs ott tovább közöttünk. A bölcs nem csak türelmes, itt azt jelenti, az az önuralom, amiről beszélünk, az sokkal mélyebbről fakad, szeretetből fakad, szereti a másik embert. Ugyanaz, amit Pál apostol a szeretet himnuszában mond. A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet lehetőséget ad a másiknak azzal, hogy megbocsát. Ez az igazi, most így mondom, víz a tűzre. A szeretet az, ami igazi önuralmat teremthet bennünk. Mert gondold végig, amikor a szeretet munkál az ember szívében, akkor nem az az önuralom, hogy majd felrobbanok, de megállom, mert nem akarok bolond lenni. Hanem az, hogy van bennem egy nagyobb hatalom, van bennem egy nagyobb erő, mint a saját indulatom és a haragom, ami legyőzi azt, és ez a szeretet. Hogy szeretem azt a másik embert, és ezért nem akarom végigvinni azt az indulatot, ami bennem van. Az önuralom abból fakad, hogy egy nagyobb erő, a szeretet legyőzi bennem az indulatot és a haragot. És végezetül harmadszor ez a szeretet még ennél is tovább megy, még a megbocsátásnál tovább megy. És ez az önuralom gyakorlásának a harmadik módja, így fejeztük be ezzel az igével. Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret. És ha szomjazik, adj neki vizet, mert parazsat gyűjtesz a fejére. Az Úr pedig visszafizeti, amit adtál. Akire haragszol, vagy aki haragszik rád, ha szükségben van, ha éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni, ha szükségben van az ellenséged, légy hozzá irgalmas. És azt mondja, miért? Nagyon érdekes. Parazsat gyűjtesz a fejére. Ez a kép, hogy parazsat gyűjtesz a fejére, vagy arra az égető szégyenre utal, amit az ellenséged átél, amikor a nyomorúságában te szeretettel mellé állsz. Azért ez megszégyenítő. Egyesek szerint erre utal, erről az égető szégyenre, hogy én milyen voltam vele, és ő mégis ilyen velem. Vagy pedig mások szerint, más bibliaverzetek szerint egy ókori egyiptomi gyakorlatra utal, amelynek során a bűnbánó ember fejére egy edénybe parazsat tettek. Aki bűnbánatot gyakorolt, ez azt fejezte ki, hogy parazsat tettek a fejébe edénybe. Elég nehéz ezt elképzelnem, de mind a kettő ugyanarról beszél. Mind a kettő ugyanannak a változásnak a szimbóluma. Tudnélik, amikor szeretettel cselekszel egy másik ember egy haragos iránt, akkor ellenségünkben a szeretetünk hatására valami mélyen megváltozik. Megváltozhat, megváltozik. Sokszor megváltozik. És persze miközben erről beszélünk, már rég túlléptünk azon, hogy mi az, hogy önuralom, hiszen itt már Jézusi magasságokba érkezünk. És ezért itt kell feltennünk harmadszor a kérdést. Hát ez szép és jó. Hogyan? Hogyan juthatok el a haragtól, indulattól, a higgadtságon át, az önuralmon át, a megbocsájtásig, majd a haragosom iránti szeretett cselekedetekben megnyilvánuló irgalomig. És miért akarjam, hogy így legyen? Hogy lesz ez valóság? Legyünk őszinték, az önuralom útja, egyrészt értjük, hogy az önuralom jó válasz a haragra, de ez az út, különösen a szeretet útjával összekapcsolva értelmetlen, érthetetlen, egyrészt lehetetlen, másrészt. Értelmetlen és érthetetlen a mai társadalomban különösen is, mert ugye voltak korok, amikor azért társadalmi nyomás hatására százszor meggondolta valaki, hogy kitörjön-e, mert nagyon kínos volt. De ma nem ilyenkor élünk. Ez ma különösebben nem tart vissza senkit. De ez nem csak az önuralom, de szeretni az ellenséget, az meg bármilyen korban teljesen értelmetlen, értelmezhetetlen és érthetetlen volt. De nem csak értelmetlen és érthetetlen ez az út ezért, hanem legyünk őszinték, lehetetlen is, mert akinek például habituális problémája van a haraggal, az éppen azt éli meg, hogy nem tudja kontrollálni. Hogyan kontrolláljam, ha nem tudom kontrollálni? Az a baj, hogy nem tudom kontrollálni, akkor hogyan kontrolláljam? Az ellenség szeretetéről meg ne is beszéljünk, az meg hogyan lehetséges? Hát szép és idealista ez az út, de érthetetlen és lehetetlen. És ha ez így van, és ha ezt így gondolod, már pedig, ha nem így gondolod, akkor nem jól gondolod, mert ez valóban így van. Akkor ez az a pont, ahol a kereszténység szíve, az evangélium érthetővé és valóságossá lehet neked. Itt lesz releváns mindaz, amit Jézusról tudunk. És ha ide nem jutunk, akkor soha nem lesz releváns, amit Jézusról tudunk. Miért? Mert itt lesz szükség az evangéliumra, ami értelmetlen és érthetetlen. Azt Jézus megtette velem. Amikor Jézus meghal a kereszten, mit csinál? Először is, micsoda higgadtság, micsoda önuralom, amit Jézus a kereszten gyakorol. Gyűlölik őt, gyalázzák őt, és ő nem visszagyaláz, hanem imádkozik azokért, akik ezt teszik vele az atyához. És mi Jézus halálának, megváltó halálának a lényege? Hogy elfedezi a vétkeinket. Hogy betakarja a hamisságainkat. Hogy elmossa a mocskunkat. Ezért hal meg. Hogy szeretetből elfedezi a bűneinket. Ezért hal meg. Szeretetből odaadja magát értünk ellenségeiért a kereszten. Szeretetből elfedezi mindazt a nyomorúságot, rosszat, bűnt, amit akár éppen a haragunk által követtünk el. Azért se tudunk a haragból kilépni, mert közben az van bennünk, hogy mennyi rosszat tettünk már ezáltal, hogyan szabaduljak meg ennek a terhétől, mennyi embert megbántottam, mennyi kapcsolatot szétzúztam, mi mindent tettem már ezzel. És akkor azt mondja, hogy el van törölve. El van törölve. Sőt, sokkal nagyobb szükségben voltunk, mint fizikai éhség és szomjúság. Mi az ő ellenségei, és mit tett? Elénk jött a halálában. Tudjátok miért? Hogy parazsat gyűjtsön a fejünkre. Mit jelent ez? Hogy akármilyen ellenségesek vagyunk vele szembe, ő szeretettel van irántunk, és meghalt értünk. Amire azt mondjuk, hogy értelmetlen, és érthetetlen. Azt valaki megtette velünk. Azt Jézus megtette velünk. Érted? Amikor ez mélyen megindít, hogy valaki azt tette meg velem, amit én nem tudok megtenni mással, amikor ebbe Isten szeretete ér el, akkor az mélyen megváltoztat. És amikor ez mélyen megváltoztat, akkor az is kiderül, hogy ami lehetetlen, azt Jézus megteszi bennem. Ami érthetetlen, ilyet senki nem csinál, azt megteszi értem. És ami lehetetlen, hogy én erre képes legyek, önuralom, szeretet, ellenségek, azt Jézus megteszi bennem. Miért? Mert megváltoztat. Mert onnantól belülről akarjuk érni az életünket, belülről akarjuk hozzáigazítani az életünket, utána Jézussal akarunk közösségben lenni egyre inkább. Nem könnyű. Ma is, ha el kell utazni, ott van a feszültség, de imádkozom, de kérem Jézus, de sokkal fontosabb nekem a másik ember szeretete, mint hogy a magam indulatát kiadjam, és ezért küzdök vele. Értelmetlen? Dehogy értelmetlen. Lehetetlen? Dehogy lehetetlen. Hogyan? Ha szeretnél elindulni a bölcsességnek az útján ma, akkor az első lépés itt és most, ismerd el a haragot az életedben. Ez az első. Ismerd el. Ha a dükítéseid vannak, akkor ezt nem olyan nehéz elismerni, úgyis mindenki tudja rólad már, aki látja. Ha csendes haragos vagy nehezebb, ismerd el. Haragszom. Haragszom. Ismerd el. Másodszor hidd el és határozd el magadat arra, hogy lehet kontrollálni és lehet változni. Lépj ki abból tudatosan, hogy én már ilyen vagyok. Az apám ilyen volt. Lépj ki. Vagy vesd el magadtól az önsajnálathoz, az áldozat szerephez való ragaszkodást. Azért jó ez nekem magamat sajnálni. Mert ez azt jelenti, hogy én már úgyse fogok változni. Nem, hidd el és határozd el magadat arra, hogy lehet kontrollálni a haragot, és lehet változni. De már annyiszor megpróbáltam, oké, de most nem te jössz, most Jézus jön. Most Jézus jön. Harmadszor. Segíthet, ha felismered, hogy mi a gyökere a te haragodnak. Mi az, amit Isten színe elé kell vinned, amikor ez a visszatérő indulatos helyzet van, miben érzed magad fenyegetve? Milyen vélt vagy valós igényed sérül? Miben akadályoztatsz ott, vagy milyen mintát követsz? Kik vannak rád hatással, akiknek dühös ingerlékeny lelkülete téged is átjár és felkorbácsol? Amikor ott vannak ezek a helyzetek, amikor nagyon dühös vagy. Tudod, hogy mi ennek a gyökere? Robban az ember, azt se tudja, hogy mi a baja. Végig gondoltad már hideg fejjel, hogy mi történik veled, amikor forró fejjel robbansz. Tudod, hogy mi a gyökere? Lehet, hogy valami teljesen hiába való dolog. Ez nem így volt, hogy ne legyen ebből történet, de mit többé. Mert a mi családunkban mindig pontban indultunk, ebbe a családba, miért nem lehet mindig pontban indulni? Mindegy, igazából tök mindegy. Miért ez nem így volt, csak példaként. Miért? Mi az oka annak, hogy ilyenkor az ember dühöng? Ismerd el a haragot, hidd el és határozd el, hogy lehet változni. Felismerheted, hogy mi a gyökere és a lényeg, az evangéliumi megoldás szíve. Hozd a haragod és annak gyökerét Jézus Krisztus jelenlétébe. Hozd Jézus jelenlétébe. Mit jelent ez? A lekcióban, ahogy olvastuk ezt a képet, Pál apostol szavaival szerint az, hogy leveted és levetkőzöd a haragot, az indulatot, a keserűséget, mindazt, ami ehhez kapcsolódik, és felveszed és felöltözöd az újat, amit Isten teremt Jézus által benned. Jézussal együtt halálba adod a régit egy másik képpel, halálba adod a haragot, halálba adod az indulatot. És Jézussal együtt feltámadsz egy új valóságra, amelyben az ő unalma és az ő szeretete munkál benned. És ez a lényeg. Ezen a ponton tér el az evangélium minden pszichológiától. Meg a pszichológia nagyon hasznos kereteket ad a változáshoz, akár ahhoz, hogy megértsed, hogy mi a gyökere, és hasznos technikákat adhat, hogy hogyan kezeld, hogyan állítsd le, hogyan lép ki a helyzetből. Nagyon sok jót adhat. De mindezekkel együtt és mindezeken túl az evangélium azt az ígéretet hordozza, hogy a Szentlélek által Istentől való és természetfeletti változás történik bennünk. Értitek? Krisztussal meghalni, vele feltámadni, Jézus követőjének lenni, úrvacsorázni, sokkal több. Titokzatos, megfoghatatlan valóság a Szentlélek által Istentől való természetfeletti változás következik be benned. És ezért zárásul, ha számodra még nem valóság ez az élő, titokzatos, valóságos közösség Jézussal, itt a lehetőség a belépésre. Éppen az indíthat el, hogy szükséged van rá. A harag miatt, a pusztító erő miatt. Nem tudod megfékezni, nem tudod kontrollálni. Értelmetlennek tűnik, lehetetlennek tűnik. De Jézus megtette veled az értelmetlent, megteszi benned a lehetetlent. Ahogy énekelünk, ahogy válaszolunk imádságból, add át a szívedet ennek a Jézusnak, ha soha nem tetted volna. Tedd meg bennem a Szentlélek által azt, amit én soha nem tudok megtenni a magam ereje által. Van-e bármi akadálya, ha nem vagy Jézusé, hogy megtedd ma ezt a lépést, és az övé légy. Akik pedig Krisztuséi vagyunk, és a haraggal küzdködünk, újra és újra be kell járnunk ezt az utat. Halálba adni. Mert a keresztség arról beszél, hogy egyszer és mindenkor meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk egy új életre. Az úrvacsora pedig arról beszél, hogy újra és újra levetkőzzük a régi életet, és felöltözzük az új életet. Ami egyszer és mindenkor a megadatott nekünk Krisztusban, azt kimunkálja a Szentlélek által, a mi munkánk által, újra és újra az úrvacsora, illetve mindaz, amit az úrvacsora jelent. Az úrvacsora erre hív meg, erre kötelez el, és ebben ad ígéretet, hogy az a Krisztus, akit magunkhoz veszünk, az meg is teszi ezt velünk és bennünk. Amen.
Menj, Atyánk, te látod a mi szívünk. Te ismersz minket sokkal jobban, mint mi magunkat. Te ismersz minket egyen-egyenként, és mint közösséget is. Ezért köszönjük neked, hogy ennek a tudásnak a birtokában te elküldted a fiadat. Elküldted a fiadat, hogy megváltson minket. Hogy elhozza közénk azt az igét, amit hallhatunk ma is, és elhozza közénk azt a sákramentumot, amit ma magunkhoz vehettünk. És köszönjük neked, hogy elhozta magát. És úgy ment az áldozat, hozatalhoz, mint a bárány, akit vágni visznek, és hogy hangját nem hallatta. Urunk Jézus, így tekintünk rád, mint aki a tökéletes áldozat volt, mint aki tökéletesen megvalósította az Atya akaratát. Urunk Jézus, így fordulunk hozzád, és így köszönjük meg neked, hogy megmutattad nekünk az utat. Köszönjük, hogy nem tettél semmit, és hogy nem voltál haragos. És köszönjük, hogy ebbe a közösségbe, és ebbe a győzelembe hívsz minket, amit így elértél, és hogy így is győzni tudtál. Úrunk Jézus, köszönjük, hogy ebben a győzelemben lehetünk ma jelen, hogy ebben a békességben osztozhatunk ma, és azzal, hogy egy körben állhattunk, és az úrvacsorát magunkhoz vehettük, hogy te adtad nekünk ezt az erőt. Adtad nekünk azt az erőt, amivel nem kell mérgesnek lennünk. Olyan erőt adtál, ami a te békességed, és amivel felszabadulunk. Úrunk, kérünk, hogy add nekünk ezt az erőt minden pillanatban. Mindig, amikor itt vagyunk a gyülekezetben, és amikor valakire neheztelve gondolunk, vagy akár elfojtjuk, vagy akár kifejezzük haragunk. Úrunk, így kérünk, hogy te légy velünk, és a te áldozatod legyen, ami eszünkbe jut, és ami velünk van, és ami átmos bennünket. Így köszönjük, hogy a gyülekezetünkben te vagy, aki meghatározol minket. És így kérünk, hogy te légy, aki tanítasz szülőket, és aki tanítod a gyerekeket, és ahogy tanítasz minket a családban levő életre, amikor annyi minden felmerül, annyi feszültség van, hogy te légy, aki ott is velünk vagy. Hogy a te áldozatod legyen az, amire gondolunk, és amivel magunkat bíztatjuk, és amivel a te szent lelked bíztat minket, hogy most már szabadok vagyunk. Úrunk, így kérünk, hogy ha gyerekünkre gondolunk, vagy házastársunkra, akkor is te jelenlétedben történjen minden, és tudjuk erőt venni tőled. Menj, Atyánk, így imádkozunk azért is, hogy amikor bármikor nem a gyülekezetben járunk, hanem a hétköznapjainkban, akkor is hadd látszódjon meg rajtunk, hogy te a te békességedet adtad nekünk, és nem úgy, ahogy a világ adta. Istenünk, így hadd vigyük a fényt, hadd vigyük tovább azt, amit tőled tanultunk, amit adsz nekünk a te testedben, és a te hallható ígédben is. És Úrunk, ezt a békességet kérjük most mindazokra, akik gyászsal vannak itt a szívükben. Úrunk, így kérünk a gyászoló családért, és gyülekezetünkért is erre a békességre, hogy te légy, aki megnyugtatod a mi szívünket a halál láttán, és a fájdalmat is megvigasztalod szent lelked által. Úrunk, így imádkozunk azért, hogy a te vigaszod legyen, ami innentől felüdíti a szívünket, és nem valami hamis öröm, hanem valódi öröm, és a feltámadás reményébe vetett öröm legyen az, amivel vigasztalsz minket. Te légy, aki átöleled mindazt, aki elveszített valakit. Te légy, aki jó emlékeket támasztasz. Úrunk, így légy jelen, így öleld át a családot és a gyülekezetet. A te fiad által, Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.